Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Bizalommal imádkozzuk a mi atyánkot. Közzétették a pápa útjának programját az Egyesült Arab Emírségekbe. Sajtótájékoztató a bíborosi tanács lezárult 27. üléséről. Advent az előkészület ideje. Interjú Horváth Zoltán atyával, a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz plébánia vezetőjével.
Ferenc pápa katekézise. Bizalommal imádkozzuk a mi atyánkot. December 12-én szerdán délelőtt Ferenc pápa a 6. Pál aulában megtartott általános kihallgatás során tovább folytatta múlt héten megkezdett új katekézis sorozatát, amely a mi atyánk imádságot értelmezi.
Se submette sulle labbra dei suoi discepoli una preghiera breve, audace.
Jézus egy rövid, de merész imádságot helyezt tanítványai ajkára, amely 7 kérésből áll. Ez a szám, amely a Bibliában nem esetleges jellegű, a teljességet jelenti. A pápa merész imádságról beszél, mert hiszen ha Krisztus maga nem ajánlotta volna, valószínűleg mi magunktól nem mernénk ilyen módon imádkozni. Jézus ugyanis azt ajánlja a tanítványainak, hogy járuljanak közel az Istenhez, és bizalommal forduljanak hozzá minden kérésükkel. Mindenekelőtt az őt illető, majd a ránk vonatkozó dolgokban is. Nincs a mi atyánk imádságnak preambuluma, bevezetője, állapította meg a pápa. Jézus nem tanít minket formulákra, melyekkel az Úr kegyeibe férkőzhetnénk. Ellenkezőleg arra hív minket, hogy döntsük le az alávetettség és félelem korlátait. Nem mondja, hogy az Istent mindenhatónak, magasságbelinek szólítsuk, vagy valami hasonló jelzővel illessük, hanem egyszerűen csak az atya szót használjuk, amely a gyermek bizalmát fejezi ki.
La preghiera del Padre Nostro affonda le sue radici nella realtà concreta dell'uomo.
A mi atyánk imádság az ember konkrét valóságába ereszti a gyökereit, például amikor kenyeret kér, mindennapi kenyeret. Ez egy egyszerű, de lényeges kérés, mely azt mondja, hogy a hit nem egy az élettől elválasztott díszítmény, amely akkor működik, amikor az összes többi szükséglet már kielégítést nyert. Ha csak az imádság nem magával az élettel kezdődik. Az imádság Jézus tanítása szerint az emberi létezésben nem azután kezdődik, hogy megtelik a gyomor. Inkább ott telepszik meg, bárhol is legyen az ember, ahol éhezik, küzd, szenved, és a miértek után kérdez. A mi első imádságunk, mondta a pápa, bizonyos értelemben a csecsemő sírásunk volt, amely első lélegzetvételünkhöz társult. Az újszülöttnek ez a sírása egész életünk sorsát hirdette meg, mert továbbra is éhezzük és keressük a boldogságot. Jézus az imádságban nem oltja ki az emberit, nem akar érzéstelníteni bennünket. Nem akarja eltompítani kérdéseinket és kéréseinket azt tanítva, hogy viseljünk el mindent. Ellenben azt akarja, hogy minden szenvedésünk és nyugtalanságunk hatoljon az égig, és váljon párbeszéddé. Ferenc pápa azt ajánlotta, hogy a mi atyánk imádság használatához vegyünk példát a jerikói vak Bartimeus példájáról. Sok derék ember forgolódott körülötte, akik csendre intették, hogy ne zavarja a mester bosszantó kiáltásaival. Ám ő egyfajta szent kitartással követelte, hogy nyomorúságos helyzetében hadd találkozhasson végre Jézussal. Mind hangosabban kiáltotta teát, Jézus, könyörülj rajtam! Jézus visszaadja neki a látását, mondván, hited megmentett téged. Mintha ezzel azt magyarázná, hogy a gyógyulás oka az imádság, a hittel kiáltott fohász volt, ami erősebb volt sok ember józan értelménél, akik el akarták őt hallgattatni.
La preghiera non solo precede la salvezza, ma in qualche modo la contiene già.
A hit nem csak megelőzi az üdvösséget, hanem bizonyos módon már magába foglalja, mert szabad a nem hívő ember reménytelenségétől, aki nem hisz abban, hogy van kiút az elviselhetetlennek tartott helyzetekből. Végül a pápa az Isten dicséret szerepére és szükségességére emlékeztetett. Idézte Jézus felkiáltását, aki az atyához kiált így, áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura! Az első keresztények a didaché irat tanúsága szerint szükségét érezték annak, hogy a mi atyán szövegéhez hozzáfűzzék a doxológia, az Isten dicséret sorát, mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Ferenc pápa befejezésül arra emlékeztetett, hogy nem lehet a kérő imádságot a gyengébb hit formájának tartani, szemben a hiteles, tiszta dicsérettel, amely kérés nélkül áldja az Istent. Isten ugyanis atya, aki hatalmas együttérzést mutat irántunk.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Közzétették a pápa útjának programját az Egyesült Arab Emírségekbe. Február 3-án vasárnap délután 1 órakor indul Ferenc pápa Abu Dhabiba, Róma Fiumicino repülőteréről. Este 10 órakor érkezik meg a város elnöki repterére. Február 4-én, hétfőn délben, Abu Dhabi elnöki palotájában kerül sor az üdvözlési ceremóniára. Ugyanott 12 óra 20-kor kezdődik a pápa hivatalos látogatása a trónörökösnél. Délután 5 órakor a Szentatya magán találkozón vesz részt a muzulmán idősek tanácsának tagjaival, Khalifa bin Zayed al-Nahyan Sheik az Egyesült Arab Emírségek államfőjének nagy mecsetében. Február 5-én, kedden Ferenc pápa reggel 4:10-kor magánlátogatás keretében megtekinti a székesegyházat. 10:30-kor szentmisét mutat be és homíliát mond a Zayed sportvárosban. 12:40-kor Abu Dhabi elnöki repülőterén kerül sor a búcsú ceremóniára. A Szentatya délután 1 órakor indul vissza Rómába, ahová a tervek szerint délután 5 órakor érkezik meg Ciampino repülőterére. Sajtótájékoztató a bíborosi tanács lezárult 27. üléséről. A Szentszék sajtótermében Greg Burke, szentszéki szóvivő, december 12-én délután tájékoztatta az újságírókat a C9-ek hétfőn megkezdődött háromnapos tanácskozásáról. A 9 tagú bíborosi tanácsot a pápa 2013-ban hozta létre, hogy segítse munkáját az egyetemes egyház kormányzásában, és végezze el a római kúriára vonatkozó pásztorbónusz konstitúció felülvizsgálatát. A bíborosi tanács 26. ülésén szeptemberben szó esett a testület munkájáról, struktúrájáról és összetételéről. Figyelembe véve néhány tag előre haladott életkorát, Ferenc pápa október végén levelet írt George Pell, Francisco Javier Errázuriz és Laurent Monsengo Pasinha bíborosoknak, amelyben megköszönte az elmúlt 5 évben végzett munkájukat a tanácsban. A testület mostani munkafázisát illetően egyelőre nincs tervben újabb tagok kinevezése a visszavonulók helyére. A bíborosok által áttekintett témák között szerepelt a Szentszék kiadásainak visszafogása, a püspöki konferenciák elnökeivel februárra tervezett találkozó a kiskorúak védelméről, valamint a római kúria új apostolik konstitúciója. A bíborosok foglalkoztak továbbá a kommunikációs titkárságot érintő kérdésekkel is. A testület tagjai átadták a Szentatyának a Predicate Evangelium ideiglenes címet viselő apostoli konstitúció egy újabb javaslatát. Reinhard Marx bíboros, a gazdasági tanács koordinátora, áttekintette a Szentszék működési költségeinek csökkentését érintő kérdéseket. Kétségtelenül a legnagyobb kiadást a személyzeti költségek jelentik. Ismét megerősítették, hogy nincsenek tervbe véve elbocsátások, de el kell készíteni a munkaleírásokat, hogy minden dikasztérium munkáját hatékonyabbá tudják tenni. Ehhez az áthelyezések, és ahol lehetséges, a korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségét is mérlegelik. A felelősség miatt a költségek csökkentésére egy hosszú távú terv kialakítása szükséges. Marx bíboros egy több éves terv kidolgozását javasolta, hogy a gazdasági tanács 5-10 évre tudjon előre tervezni, ezáltal világosabb helyzetképet tudjon adni, és megfogalmazza a válaszlépéseket a helyzet kezelésére. A bíborosi tanács meghallgatta Paolo Ruffinit, a kommunikációs dikasztérium új prefektusát, a reform előrehaladásáról, amely létrehozta a kommunikációs dikasztériumot. A prefektus bemutatta a következő lépéseket, amelyek a reform beteljesítéséhez szükségesek, a 2015. június 27-én kiadott motu proprio szerint. Ennek jegyében egyesítik az összes érintett intézményt, és biztosítják az összehangolt kezelésüket, valamint egyre hatékonyabbá teszik az erőforrások együttműködését, köszönhetően az új technológiai eszközöknek is. A prefektus kiemelte a különböző kommunikációs eszközök, így a rádió, a televízió, a web és a közösségi oldalak értékét a jelenlegi multimediális kontextusban, és hangsúlyozta ezek összehangolásának fontosságát. Paolo Ruffini továbbá tájékoztatta a bíborosi tanácsot azokról a kritériumokról, amelyek biztosítják a Szentszék kommunikációjának egységes stratégiáját. Aláhúzta a vatikáni média soknyelvű kínálatának egyedülálló értékét. A bíborosi tanács következő ülését február 18-a és 20-a között tartják. Advent az előkészület ideje. Interjú Horváth Zoltán atyával, a budapesti Avilai Nagyszent Teréz plébánia vezetőjével. Horváth Zoltán atya, régi vendégünk. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában.
Én is szeretettel köszöntöm.
Ferenc pápa advent első vasárnapján az urangyalai imádságban és azóta a reggeli szentmiséjén is hangsúlyozza, hogy az adventet az előkészület idejeként éljük meg, kevésbé összpontosítsunk a vásárlás oldalára. Mit jelent ez, hogy az előkészület ideje?
Hát ahol a kincsed, ott a szíved is. Egészen biztos, hogy valahogy így. Mert természetes úgy gondolom, hogy ajándékokban, tárgyakban megpróbáljuk kifejezni azt a szeretetet, amit a másik iránt érzünk, akit megajándékozunk. És én mindig azt tanultam a szüleimtől, hogy az ajándék az nem egy használati tárgy. Tehát, hogy most egy kabát elkopott, és akkor vegyünk helyette egy másikat, és az majd jó lesz karácsonyi ajándéknak. Az ajándékban mindig ott szerepel az, aki adja, és az is, akinek adja. Tehát ez az adónak a feladata, hogy kifürkészni, hogy a másik mire vágyik, mitől lenne boldogabb. És nagyon sokszor látom azt, hogy gyerekeknél egy szülőnek az jelent örömet, amikor a gyerek rajzol számára valamit, vagy ő maga a saját kezével készít valamit. Ez a szülőnek a legnagyobb ajándék, hogy a gyermeke a gondolatát, idejét oda áldozta, hogy neki alkosson, neki készítsen valamit. Egy felnőtt esetében pedig azt gondolom, hogy valami olyan, ami mindenféleképpen magában hordozza, amivel én a szeretetemet szeretném kifejezni. Tehát, hogy a szeretet kifejezésének eszköze. Teljesen igaza van a Szentatyának abban, hogy ha az eszközből cél lesz, akkor elveszti az értelmét. Tényleg hajlamosak vagyunk túlzásba vinni, holott nyilván sokkal többet ér azok az esték, amikor együtt készítjük a karácsonyfa díszeket például, vagy hogyha a nagyszülőknek meg rokonoknak együtt csomagoljuk be az ajándékot. Sokkal több, mint az, hogy annak az ajándéknak mi az igazi értéke, hogy az mennyibe került. Tehát az advent számomra mindenképpen szól az ajándék előkészítéséről, de az igazi ajándék az mindenféleképpen lelki, ez pedig a szeretet. Isten legnagyobb szeretete, hogy önmagát adja ajándékba. Hiszen, hogy az Isten emberré lesz és megszületik karácsonykor, ez a legnagyobb ajándék. Ennél többet, mint önmagamat adom, lehetetlen adni. Karácsonyra mi Istentől magát, Jézust kapjuk ajándékba. Tehát nekünk Jézust kell tovább ajándékoznunk egymásnak. És ebben nem csak a karácsonyi fények játszanak szerepet, a gyertyák és a vele csillogó díszek, amelyek a világ világossága megszületésének fényét kívánják tovább sugározni, hanem a szeretetnek azok a lelki kifejezései, ami biztos, hogy időbe, figyelembe, türelembe kerül, de mégis igazán kincsé válik az ember számára. És ebben mindenképpen benne vannak azok az emberek, akik talán az év során nem mindig kapják meg ezt a szeretetet. Mi plébániánkon szokás az, mivel belvárosban vagyunk, sok hajléktalan van, de nagyon sok egyedülálló idős ember van, hogy évről évre advent harmadik vasárnapján ebédet adunk azoknak, akik eljönnek erre az alkalomra. És amikor először megpróbáltuk ezt a kezdeményezést, akkor nem voltak 30-40-en, most meg 150-200-an állnak sorba. És egészen biztos, hogy nem csupán a meleg ételért, amit a meleg étel szeretne kifejezni, hanem azt, hogy a munkatársaink, a Terézvárosi templomba járó emberek, illetve azok, akik most már szinte profi módon segítik nekünk ezt az ebédosztást, azok oda ülnek az ebédelő mellé, vele együtt esznek, vele elbeszélgetnek, idejüket oda szánják, és amikor fölállnak és elmennek, megköszönik az ebédet, és megsimogatják a vállát annak, aki ezt az ebédet adta, vagy aki kiszolgálta őt, és megköszöni az idejét, meg megköszöni, hogy ott meghallgatta. Sokkal többet ér. Tehát valahogy így érzem, és ezért is fontos ez, hogy egyrészt a családon belül, akik egészen közel állnak hozzám, hogyan ajándékozok, hogyan ajándékozom tovább Jézust, azt a szeretetet, amelyet én Istentől kaptam, akit én Istentől kaptam, és hogyan ajándékozom tovább esetleg számomra ismeretlenek felé is.
A Terézvárosi plébánia hogyan készíti elő a híveket a karácsonyra?
Minden reggel van Rorate Szentmise. Az embereknek adjuk a lehetőséget, hogy legalább 3-4 héten keresztül minden reggelt Krisztussal kezdjenek. És ez aztán reményünk szerint tovább folytatódik karácsony után is, hogy egy-egy fohásszal, egy-egy gondolattal, egy-egy idézettel eljutok oda, ránevel arra, hogy Krisztussal kezdjem, hogy a napom minden egyes dolgában Krisztus benne legyen. A másik dolog pedig, hogy az adventi koszorunkon a templomban mindig közösen gyűjtjük a gyertyát, és mindig valamilyen más közösség, más csoport, mások mondhatják ott el az adventtel kapcsolatos gondolataikat. Ennek kapcsán most mi például azt találtuk ki, hogy egy ilyen adventi lelkiesténk az lesz, hogy azok a lelkipásztori munkatársak, akik ott szolgálnak nap mint nap a templomban, a közösségben, a hittanórákon, stb., ők mondhatják el a gondolataikat. Ezen kívül pedig rengeteg karitatív tevékenység van. Tehát elmegyünk a környező kórházakba, és akik a karácsonyt a kórházba töltik, megajándékozzuk őket.
Horváth Zoltán atyával, a budapesti Avilai Nagyszentterész plébánia vezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Maria.
a lélek hangja.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.